nagyok.
Hogyan válik egy vegyészmérnökből a felvidéki magyarság legmeghatározóbb politikusainak egyike, és több mint 30 kötetet jegyző írója. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal is kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, aki őszintén beszél a politikai küzdelmek súlyáról, az európai döntéshozatal útvesztőiről és arról a belső késztetésről, amellyel drámáiban és regényeiben papírra veti népek küzdelmes történetét. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 6. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja puszta házára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kis Édőt és annak unokatestvérét. Eszter számtalan különös emberrel találkozik a Jarndyce rezidencián, de a legkellemetlenebb perceket az ügyvéd Mr. Guppy okozza neki, aki második találkozásukkor rimánkodva megkéri a kezét. Eközben Londonban egy másik ügyvéd, Mr. Tulkinghorn, szintén a perrel kapcsolatban keresi fel a helyi papírkereskedőt.
Egészen besötétedett. A gázlámpák teljes fénnyel izzottak. Bele-bele ütközve a postára siető írnokokba, a vacsorára hazafelé igyekvő ügyészekbe, ügyvédekbe, az alperesek és felperesek, vádlottak és vádlók mindenféle fajtájába, az ügyvéd és a papírkereskedő egy zsibáros üzlet elé ért.
Megérkeztünk, Mr. Tulkinghorn. Itt lakik, akit keres.
Valóban? Köszönöm.
Nem tetszik bemenni?
De igen, viszont ha nem haragszik, az ügy hátralévő részét egymagam folytatnám.
Persze, uram. Elnézését kérem. A viszontlátásra.
Viszlát. Jó napot. Van itt valaki?
Az attól függ, hogy kit keres az úr.
Itthon van, kérem, az ingatlan lakója.
A férfi vagy a nő, uram?
A férfi, aki iratokat másol.
Hát, magam is ritkán látom. Hívjam le? Ám bár nem hinném, hogy lejön, uram.
Hát akkor felmegyek hozzá én.
Második emelet, uram. Tessék a gyertya. Erre, fölfelé.
A szobának olyan rossz volt a levegője, hogy amúgy ki is oltotta volna a gyertyát, ha már előbb el nem alszik. Szűk kis helyiség volt, és egészen fekete a koromtól, zsírtól, piszoktól. A tűzhely rozsdás rostéja be volt horpadva, és még parázslott benne egy-két vörös széndarab. A sarokban a kandalló mellett egy deszkaasztal állt, meg egy törött írópolc. A másik sarokban a két szék közül az egyiken egy szakadt, ócska útizsák szolgált ruhás szekrény helyett. A kifakult ablaktáblák be voltak téve, és a beléjük furt két nagy lyukon bebámulhatott az éhhalál. Az ágyon fekvő férfi kaszás kísértete. Az ügyvéd az émeítő és kábító szagokon és az áporodott dohányfüstön keresztül is érezni kezdte szájában az ópium keserű, üres, kellemetlen ízét.
Hé, barátom! Haló! Atyaisten! Mikor lopózott mögém, öreg?
Nem bírja fölébreszteni.
Nem bírom. Mindig ilyen mélyen szokott aludni?
Nem tudom, jóformán semmit sem tudok a szokásairól, kivéve azt az egyet, hogy nagyon magába zárkózottan él.
Megpróbálom felrázni.
Majd én, uram. Én azért ismerem valamicskét. Várjon, elfordítom a fal felől. Irgalmas Isten!
Mi az?
Meghalt.
Hogyan?
Hívjon orvost, uram, kiáltson föl Miss Flightyt az emeletre. Méreg van az ágya mellett. Kiáltson fel Miss Flightnak, legyen szíves!
Miss Flight, Miss Flight, jöjjön hamar. Merre van?
Szaladjon, Miss Flight, szaladjon a legközelebbi doktorért. Szaladjon!
Isten áldja meg magukat. Ez úgy meg van halva, mint egy múmia. Mennyi ideje halt meg?
Hát lehet már vagy 3 órája is, hogy elpatkolt.
Te jó Isten!
Látásból nagyon jól ismertem ezt az embert. Ópiumot szokott venni tőlem. Rokonait valaki a jelenlévők közül?
Én a lakásadója voltam. Egyszer azt mondta nekem, én vagyok a legközelebbi hozzátartozója.
Túl nagy adag ópium okozta a halálát. Ez nem fér kétség. Tele van a szoba a szagával. Ebben a kannában itt még maradt annyi, hogy elég lenne 10 ember meggyilkolásához is.
Gondolja, hogy szándékosan tette?
Hogy többet vett be?
Igen.
Azt nem tudom. Nem tartanám valószínűnek, mert nagy adagokhoz volt szokva. De nem lehet tudni. Nagyon szegény ember volt, ugye?
Azt hiszem.
Tartozik magának valami lakbérrel?
6 hetivel.
Azt már sose adja meg. Az állapotából ítélve azt kell mondanom, hogy megszabadulás volt ez neki. Valaha jóképű fiatalember lehetett. Emlékszem, egyszer az jutott az eszembe, hogy olyan a modora, akármilyen nyers is, mintha jobb napokat is látott volna. Tönkrement valamikor?
Ugyanígy megkérdezhetné tőlem, hogy milyenek voltak azok a hölgyek, akiknek a haját ott tartom a zsákjaimban, odalent. Annál többet, hogy 1,5 évig a lakón volt, és hogy iratmásolásból élt vagy halt, nem tudok róla. Ki az?
Mr. Snagsby az, a papírkereskedő. Én küldettem érte.
Istenkém, hát ennek kellett történni. Ó, édes Istenem!
Tud valami felvilágosítást adni a házbelieknek erről a szerencsétlen emberről, Snagsby? A rokonságáról, ismerőseiről, vagy hogy hová való volt, honnét jött, vagy akármit tud róla?
Higgy el, uram! Fogalmam sincs róla. Vagy 1,5 évvel ezelőtt, egy délelőtt, reggeli után bejött hozzánk, és az én kis asszonykámat ott találta az üzletben. Megmutatta neki a kézírás mintáit, és elmondta, hogy másoló munkára lenne szüksége, mert felkopik az álla. Az én kis asszonykám általában nem szokott idegeneket pártfogolni, különösen azokat nem, akik koldulni jönnek. Valami azonban megragadta őt. Talán a férfi borotválatlansága, vagy az ápolatlan hajzata, vagy mit tudom én, miféle női szempont, és elfogadta az írás mintáit, és ezzel együtt a címét is. Így jutott aztán fokozatosan egyre több alkalmi munkához mi nálunk, ennél többet pedig nem tudok. Legfeljebb még azt, hogy nagyon gyorsan dolgozott, és nem sajnálta az éjszakát nappallá tenni. És ha az ember odaadott neki mondjuk 45 évet szerda este, csütörtök reggel már be is hozta készen.
Talán jobb lenne Mr. Krug, ha utána nézne, nincsen valamilyen írása, amiből megtudhat valamit. Vizsgálat lesz majd, és magát is kikérdezik. Tud olvasni?
Nem tudok.
Snagsby, nézzen körül a szobájában helyette. Máskülönben még bajba kerül, és nehézséget támad a hatóságokkal. Ha már itt vagyok, megvárom, csak iparkodjon, aztán tanúskodhatok, hogy minden rendjén volt.
Thank you.
Ez alatt a kort környékén már híre futott a dolognak. A kitűzött időben megérkezett a halott kém, akire már vártak az esküdtek, de nem a bíróságon, mint más esetben, hanem az arany nap kocsmában. A halott kém többet jár kocsmába, mint bárki más emberfia. A fűrészpornak, sörnek, dohányfüstnek és a pálinkának a szaga az ő hivatásában mindig együtt jár a halállal. Egy egyházfé és a fogadós fölvezette a harmónia összejövetelek termébe. A halott kém lerakta a kalapját a zongorára, egy díszes széket húzott magának az asztalfőhöz, az összetolt kisebb asztalokhoz, melyeket a poharak, lábasok helyén ott maradt ragacsos gyűrűk, végtelen kacskaringói ékesítettek. Az esküdtek közül ahányan összetudtak zsúfolódni az asztallánc körül, annyian leültek. A többiek elhelyezkedtek a köpőcsészék és a dudák között, vagy neki támaszkodtak a zongorának. A halott kém feje fölött egy vékony vaslánc lógott, a csengő húzója, ami a nagy tekintetű bizottságnak azt a látszatot kölcsönözte, mintha éppen az akasztásukra várnának.
Nos, uraim, önök egybegyűltek itt, hogy vizsgálatot tartsanak egy bizonyos ember halála ügyében. Meg fogják hallgatni a tanúk vallomásait a halál körülményeire vonatkozóan, és ki fogják mondani az ítéletüket. Jelen van itt egy igen kiváló ügyvéd is, aki, amint értesültem, véletlenül a helyszínen tartózkodott, amikor a halálesetet felfedezték. Azonban ő is csak azt tudná megismételni, amit az orvostól, a háztulajdonostól, lakónőjétől és a papírkereskedőtől már hallottunk, ennél fogva nem szükséges háborgatnunk. Van valaki a jelenlévők között, aki többet tud mondani?
Én.
Mutatkozzon be, asszonyom.
Mrs. Piper, kérem tisztelettel.
Na hát, Mrs. Piper, mit tud nekünk mondani a dologról?
Kérem, én a Cook's Courtban lakom, és a környéken már régóta köztudomású, hogy az elhunyt eladta magát az ördögnek. Úgy hiszem, azért beszélték ezt, mert olyan borzasztó volt a kinézése az elhunytnak. Féltek is tőle a környékbeli gyerekek, nem merték megközelíteni. Kivéve azt a fiút, aki ott, a sarkon túl, lent a nagy útnál szokta söpörgetni az átjárót. Ő sokszor beszélgetett vele.
Nincs itt a fiú?
Itt van, uram. Emit hátul.
Na hát, fiú, mutatkozz be az esküdteknek.
A nevem Joe.
Milyen Joe? Az embereknek általában két neve van.
Nem értem.
Ez egy hosszabb név rövidítése kell legyen, nem?
Nem tudom. Nekem elég hosszú így is. Szerintem nincs ebben semmi hiba.
Hát szüleid vannak-e?
Nincsenek. Vagyis voltak egyszer, szerintem. De most nincsenek. Se apám nincs, se anyám. De egyszer lehettek, úgy hiszem.
Hol laksz, fiam?
Sehol.
Sehol?
Sehol. Csak seprek.
Hát semmit nem tudsz.
De, uram, seperni azt tudok. Azt megtanították nekem.
Nem, uraim, ez nem megy.
Nem gondolja, hogy meghallgathatnánk a vallomását?
Szó sem lehet róla, hallották a fiút, ez nem megy, kérem. Ezt nem fogadhatjuk el egy törvényszéki kihallgatáson, uraim.
De talán vallomás az kéne.
Milyen vallomás? Egy szemernyi értelem sincs a szavaiban, nem hallják? Ez botrányos. Vigyék innen a fiút.
Igenis.
Jól van, uraim. Erre az ismeretlen férfira rábizonyult, hogy másfél év óta nagy mennyiségű ópiummal élt, a halálát pedig túl nagy adag ópium okozta. Az ítélet ennek megfelelő. Véletlen baleset. Kétségtelenül. Uraim, hazamehetnek. Jó napot!
Várj egy percet, fiam!
Én, uram?
Igen, te. Joe a neved, igaz?
Igen, uram.
Én azért meghallgatnám, amit az elhunytról szerettél volna mondani.
Én csak azt mondtam volna, hogy néha csúfolták és üldözték az utcán, és azon a hideg téli estén, amikor ott diderektem egy kapuajban az átjárója közelében, ő visszafordult és megnézett engem. Aztán visszajött hozzám, kikérdezett, és mikor megtudta, hogy a világon senkim sincs, azt mondta, nekem sincs senkim. És adott nekem vacsorára és éjszakai szállásra való pénzt. és attól fogva sokszor megszólított engem, és megkérdezte, rendesen aludtam-e az éjjel, fázom-e, éhes vagyok-e, meg hogy gondoltam-e arra valahogy jobb volna meghalni, és hasonló furcsa dolgokat. Aztán volt, hogy azt mondta, hogy ma én is olyan szegény vagyok, mint te, Joe. De ha volt neki, akkor mindig nagyon szívesen adott.
Ez minden?
Ez, uram.
Lejegyezte, Mr. Snagsby?
Minden szót, uram.
Rendben van. Köszönjük, Joe.
Nagyon jó volt hozzám. Szeretném, ha hallaná, hogy ezt mondom neki, hogy itt fekszik előttem, kinyújtva. Nagyon jó volt hozzám.
Pszt, fiam! Nesze, itt van még 2 shilling. Ha bármikor meglátsz engem az utcádban az én kis asszonykámmal, akarom mondani egy hölgyel, ne ismerj meg.
Végre elállt az eső odalent Lincolnshire-ben, és Chesney volt kezdett magához térni. Mrs. Rouncewell feje tele volt gazdasszonyi gondokkal, mert Sir Lestert és a Milady-t várta haza Párizsból. A társasági hírszolgálat már kiszimatolta az örvendetes újságot, és tudósította róla az egész gyászba borult Angliát. Azt is megtudta, hogy megérkezésük után a Beaumont elitjének fényes és válogatott körét fogják vendégül látni a család ősi, vendégszerető székhelyén, Lincolnshire-ben. Éles szélben indult el hazafelé a Milady és Sir Lester, a Milady komornája és Sir Lester inasa pedig odaadó hűséggel hátul a bakon. Szapora csilingelés és ostorpattogások között kirobogtak a Vandon téli Bristol szálloda udvaráról, és a Rivoli utca napfényben árnyékban játszó oszlopsora, és a lefejezett király meg királyné bal végzetű palotájának kertje között elvágtattak az Egyetértés tere és az Elíziumi mezők felé, aztán tovább a csillag árkádja alatt, kifelé Párizsból.
Nem tudunk gyorsabban vágtatni.
Nem mondanám.
Lady Dedlock ő méltósága halálosan unja magát.
Hát Istenem, hangverseny, társaság, opera, színház, kocsikázás. A Milady számára nincs semmi új az ég alatt.
Halkabban.
A Milady a múlt vasárnap is úgy kétségbe volt esve unalmában, úgy hatalmába kerítette a reménytelenség szörnyetege, hogy szinte gyűlölni tudta volna a teljes személyzetet a jókedvünk miatt. Nem lehet tehát elég gyorsan vágtatnunk.
Meghallják.
Ugyan, nem hallatszik be semmi a fülkébe.
Szokatlanul sok levelet kapott ma reggel?
De nincs bennük semmi, semmi a világon.
Mintha Mr. Tulkinghorn hosszú áradozásait láttam volna köztük, nem?
Maga mindent észrevesz.
Ó, micsoda unalmas egy ember az.
Üzent magának valamit. Éppen megálltunk lovat váltani, amikor az utóiratához értem az olvasásban, és ez kiverte a fejemből a dolgot. Ne haragudjék, kérem. Azt mondja, az úthasználati jog ügyében... Bocsánat, előző, bocsánat, ez nem az. Azt mondja, igen, itt van, itt van. Azt mondja... Kegyeskedjék átadni tiszteletteljes üdvözleteimet a Milady-nek, remélem jót tett neki a levegőváltozás. Legyen kedves megemlíteni előtte, hogy hazatérése után majd lesz valami közölni valóba számára, arra az egyénre vonatkozólag, aki azt a kancelláriai jegyzőkönyvmásolatot készítette, mely olyan rendkívüli módon felkeltette ő méltósága érdeklődését. Voltam nála.
Szeretnék egy kicsit sétálni.
Sétálni?
Szeretnék egy kicsit sétálni. Állítsa meg, kérem, a kocsit!
Az odaadó hűséges inas leszállt a hátsóbakról, kinyitotta az ajtót és leeresztette a felhágó lépcsőt, engedelmeskedve a Milady türelmetlen kézmozdulatának. A Milady olyan gyorsan lelépett és olyan gyorsan tovább indult, hogy Sir Lester minden aggályos udvariassága ellenére sem volt képes karját nyújtani neki és melléje szegődni. Lemaradt, és eltelt 1-2 perc, mire utolérte. A milédi mosolygott, sétált vele vagy 400 métert, aztán megunta, és visszaült a kocsiba a helyére. Mrs. Ramswell várta őket, és mély tért hajlással fogadta Sir Leicester szokásos kézfogását.
Hogy van, Mrs. Ramswell? Örülök, hogy látom.
Remélem, Sir Leicester, hogy jó egészségben van szerencsém üdvözölni.
Pompás egészségben, Mrs. Ramswell.
Nagyszerű színben van, milédi.
Ki ez a lány ott maga mögött?
Egy kis növendékem, Róza.
Gyere ide, Róza! Ej, tudod a lányom, milyen szép vagy?
Nem, milédi.
Hány éves vagy?
19, milédi.
19. Vigyázz, nehogy elkényeztessenek a hízelgésekkel.
Igenis, milédi.
A milédi megveregette a lány gödrös arcocskáját, és tovább ment a tölgyfa lépcső felé, ahol Sir Leicester várakozott rá. Az egyik falitábláról egy régi deadlock bámult le rájuk, teljes életnagyságban és butaságban, mint aki nem tudja, hogy ehhez mit szóljon, ami valószínűleg az állandó lelki állapota volt Erzsébet királyné idejében. Ezen az estén Róza, a házvezetőnő szobájában nem fogyott ki Lady Dedlock magasztalásából.
Milyen nyájas, milyen gyönyörű, milyen előkelő, olyan sejmes a hangja, olyan szívszorongató az érintése.
Szinte kár, hogy nincs a milédinek gyereke. Ha lenne egy lánya, egy felnőtt kisasszony, akivel törődne, akkor azt hiszem sokkal nyájasabb lenne.
Nem tette volna csak még gőgösebbé, nagymama?
Csak és még? Az ilyen szavakat én nem használom. De még csak el sem tűröm, ha az én lédimet akarják lekicsinyelni vele.
Bocsánatot kérek, nagymama, de hát gőgös, vagy nem?
Az is van rá oka. A Dedlock családnak mindig megvolt rá az oka.
Hát akkor remélem kihúztak néhány sort az ima könyvükben. A közönséges embereknek szóló részeket a gőgről és a felfúvalkodottságról. Ne haragudj, nagymama, csak tréfálok.
Sir Leicester és Lady Dedlock nem alkalmasak tréfára.
Sir Leicester semmi esetre sem alkalmas, de remélem, nagymama, ha meg is jött a család és a vendégek, nem lesz akadálya, hogy egy-két napig még itt maradhassak a fogadóban, mint akármelyik más utas.
Dehogy lesz semmi a világon, gyermekem.
Örülök neki, mert el sem tudom mondani, mennyire szeretném még jobban megismerni ezt a gyönyörű környéket.
Rózára pillantott, aki lesütötte a szemét, és nagyon szégyelte magát. A babona szerint azonban Róza fülének csengeni kellett volna, és nem pirulni. A milédi komornája ugyanis ebben a percben erélyesen emlegette őt.
A Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A hatodik részt hallották. Narrátor Fekete Ernő. Krúk Pap János. Tulkinghorn Epres Attila. Halott kém Tarján Péter. Valamint Wettstein Márk, Kocsis Gergely, Ódor Kristóf, Létai Dóra, Barbinek Péter, Mészáros Béla, Partinóra, Barna Zsombor, Vidasára, Erdély Flóra, Bíró Panna Dominika és Gerő Ádám. Fordította Ottlin Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. city that doesn't sleep. Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből, 7. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét. Egy Mr. Tulkinghorn nevű ügyvéd holtan találja az ügyiratainak másolóját annak lakásában. Lady Dedlock és Sir Leicester pedig, akik szintén a per eredményének várományosai, vidéki birtokukra hazatérve estét rendeznek és várják ügyvédjük beszámolóját, az említett halálesetet még nem is sejtve.
A Chesney Wold tele volt. Egyetlen szobát hagytak csak üresen, egy harmadrendű toronyszobácskát, amely egyszerűen, de kényelmesen volt bebútorozva, és olyan volt a hangulata, mint egy régi módi irodának. Mr. Tulkinghorn szobája volt ez, és ide soha nem tettek be senkit, mert ő akármikor megjöhetett. De még nem jött meg. Egy délután végre, nem sokkal napnyugta előtt, amikor az élénk csoportok, melyek az elmúlt órákban ellepték a kísértetek útját, már mind szétszélettek, és Sir Leicester magára maradt a Milady-vel a teraszon, megérkezett Mr. Tulkinghorn.
Már vártuk magát. Igazán le vagyok kötelezve, uram. Jöttem volna már hamarabb, ha nem vagyok annyira elfoglalva a Mr. Boythorn ellen folyó perekkel.
Az egy roppant fegyelmezetlen, helytelen gondolkodású ember. A társadalomra nézve nagyon veszedelmes egyén. Alantas jellem.
Makacs?
Nem is lehet mást várni egy ilyen embertől. Egy cseppet sem lep meg, hogy ezt hallom róla.
Most csak az a kérdés, hogy ön hajlandó-e engedni valamiben?
Nem, kérem. Semmiben. Én engedjek?
Nem úgy értem, hogy valami fontos kérdésben. Azt természetesen tudom, hogy ilyesmiben ön nem adja fel az álláspontját, hanem valami lényegtelen kérdésben.
Mr. Tulkinghorn, köztem és Mr. Boyford között nem lehet lényegtelen semmilyen kérdés. És ha tovább megyek, és azt mondom, hogy nem vagyok képes megérteni, miként lehet lényegtelen kérdés, ha az én bármiféle jogomról van szó, akkor nem annyira az én személyemről beszélek, mint inkább a családom tekintélyéről, amelyet kötelességem megőrizni.
Az utasítások szerint fogok eljárni. Mr. Boyton sok galibát fog nekünk okozni.
Hozzátartozik az ilyen emberek jelleméhez, hogy galibát okoznak. 50 évvel ezelőtt talán becsukták volna az Old Bailey börtönbe, ha ugyan fel nem akasztották, és fel nem légyelték volna. No de ránk esteledik, és a milédi megtalál hűlni. Gyerünk be, édesem.
Üzent nekem valamit arról az emberről, akinek véletlenül érdeklődtem a kézírása iránt. Nagyon jellemző magára, hogy nem felejtette el az esetet. Nekem egészen kiment a fejemből. A maga üzenete juttatta megint az eszembe. El nem tudom képzelni, hogy mire emlékeztethet engem egy ilyen kézírás, de valamire biztosan emlékeztetett.
Valamire?
Ó, igen. Azt hiszem, kellett, hogy valamire emlékeztessen. És maga csak ugyan vette magának a fáradtságot, és kikutatta, hogy kiírta ezt az izét, micsodát is, jegyzőkönyvet?
Igen.
Különös.
Igen, érdeklődtem az ember után, és meg is találtam. És ami a legfurcsább, úgy találtam...
Hogy nincs benne semmi rendkívüli.
Holtan találtam.
Jaj, Istenem!
Útba igazítottak, elmentem a szállására, nyomorúságos koldustanya, és halva találtam.
Bocsásson meg, Mr. Tulkinghorn, de azt hiszem, minél kevesebbet emlegeti...
Kérem, Sir Lester, hadd hallgassam végig a történetet. Éppen ilyen alkonyathoz való történet. Jaj, de borzasztó! Holtan...
Nem tudni, hogy vajon a saját keze által-e.
Becsületemre mondom, ez már igazán.
Hadd hallgassam meg a történetet.
Ahogy parancsolja, édesem. De kénytelen vagyok kijelenteni.
Dehogy kénytelen. Folytassa, Mr. Tulkinghorn.
Azt nem áll módomban közölni, hogy vajon a saját kezével vetette véget az életének, vagy sem. Azonban mégis ki kell javítanom magamat, mert kétségtelenül a saját keze által halt meg, ám bár azt már sohasem lehet biztosan megtudni, vajon saját elhatározásából-e, vagy véletlen szerencsétlenség folytán. A halott kém esküdtjei úgy döntöttek, hogy véletlenül mérgezte meg magát.
És miféle ember volt ez a szerencsétlen?
Nehéz lenne megmondani. Olyan nyomorban élt és úgy elhanyagolta magát, hogy a cigányos külsejével, kócos fekete hajával és szakállával a lehető legközönségesebb embernek tarthattam volna. Az orvosnak az volt a véleménye, hogy valaha különbek lehettek az életkörülményei és a külseje is.
Hogy hívták a nyomorultat?
Úgy hívták, ahogy ő elnevezte magát, de az igazi nevét senki sem tudta.
Még azok se, akik körülötte voltak?
Senki sem volt körülötte. Én találtam rá.
És semmi többet nem lehetett kideríteni róla?
Semmi többet. Volt ott egy ócska útizsák, de semmi iratot nem találtak.
Csak ugyan, csupa szörnyűség. Milyen szerencse, hogy ide hozzánk csak hírként érnek el a nagyváros jéghideg borzalmai.
Mi legyen Richardból?
Nem tudom, fiatal úr, nem vagy-e túl öreg ahhoz, hogy belépj a tengerészethez?
Én is gondoltam már erre.
Mit gondolsz a katonaságról?
Már ez is az eszembe jutott, és nem rossz gondolat.
Próbáld meg eldönteni magadban, hogy a régi tengerre kívánkozásod csak a szokásos gyerekes vonzódás volt-e, vagy komoly hajlam?
Sokszor próbáltam már eldönteni, de nem voltam rá képes.
Nem akarom azt állítani, hogy jellemednek ez a határozatlansága kizárólag annak a töménytelen sok ostoba húzavonának annak köszönhető, amin születésed óta keresztül mentél. De hogy a kancellária egyéb bűnei mellett egy kicsit ezért is felelős, az nyilvánvaló. Sokkal idősebb és szilárdabb jellemű embert is megváltoztatott volna, ha ilyen állapotok veszik körül.
Halvány fogalmam sincs róla, hogy mi lenne számomra a legjobb. Csak az az egy biztos, hogy pap semmi esetre sem akarok lenni. Máskülönben mindegy.
Nincs kedved Mr. Kench pályájához?
Nem tudom, uram. Szeretek csónakázni. Az ügyvédjelöltek sokat utaznak vizen. Szép hivatás.
Vagy orvosnak?
Ez az, uram. Hát végre kitaláltuk. Orvos lesz belőlem.
Így aztán Mr. Kench egy este eljött hozzánk vacsorára. Hanyat dőlt a székén, forgatni kezdte kezében a szemüvegét, és beszélt kellemes hangján. Szóval ugyanazt csinálta pontosan, amire kislánykoromból emlékeztem, amikor először találkoztam vele.
Ó, helyes. Jól van. Nagyon szép hivatás, Mr. Jandice. Nagyon szép hivatás.
A tanulmányok és a gyakorló idő nagy szorgalmat kívánnak.
Ó, igen, kétségtelenül.
Meg lehetnek nyugodva, nekilátok, és megteszem, ami tőlem telik.
Nagyon helyes, Mr. Jandice. Valóban, ha Richard úr biztosít bennünket arról, hogy neki fog látni, és megteszi, ami tőle telik, akkor nincs más hátra, mint utána járni. Milyen úton, módon érhetné el legjobban a kitűzött célját? Én ezt ajánlanám. Már most Richard úrnak először is be kell állnia egy kiváló orvos mellé. Kiszemeltek már valakit erre?
Még senkit, ugye, Richard?
Senkit, uram.
Tehát senkit. Már most, ami a helyet illeti, van-e valami különös kívánsága e tekintetben?
Nincs, nincs.
Tehát nincs.
Szeretnék egy olyan helyet, ahol sokféle tapasztalatot, nagy gyakorlatot szerezhetek.
Kétségtelenül ez szükséges. Azt hiszem, a dolgot könnyen nyelbe lehet majd ütni, Mr. Jandice. Csak találnunk kell először is egy alkalmas és megfelelő orvost, akinek rendelője van. Érdekes véletlen, hogy az egyik unokafivérem az orvosi pályán működik. Lehet, hogy önök majd megfelelőnek találják, és lehet, hogy ő is elfogadja az ajánlatot. Az ő nevében épp oly kevéssé beszélhetek, mint az önök nevében. De lehetséges.
Minthogy ebben nyílt egy lehetőség, megegyeztek abban, hogy Mr. Kench majd beszél az unokafivérével. Mr. Jandice már régebben megígérte nekünk, hogy néhány hétre felvisz bennünket Londonba, és így másnap elhatároztuk, hogy összekötjük a mi utazásunkat Richard ügyeivel, és mindnyájan együtt megyünk. Az Oxford utcában egy csinos kis lakásban ütöttük fel a tanyánkat egy kárpitos műhely fölött. Észrevettem, hogy Ada és Richard még jobban ragaszkodnak egymás társaságához, mint eddig, ami igazán magától értetődő volt, hiszen nem sokára el kell majd válniuk. Nem voltam hát nagyon meglepve, amikor felmentünk Ada-vel a szobánkba, és a lányt szótlanabbnak találtam, mint rendesen. De arra mégsem voltam egészen elkészülve, hogy a nyakamba boruljon.
Drága Eszterkém, egy nagy titkot kell neked elmondanom. Óriási titok, édesem, annyi bizonyos.
Mi az a titok, Ada?
Ó, Eszter, sose találnád ki.
Próbáljam meg kitalálni.
Jaj, ne! Kérlek szépen, ne!
De hát vajon kiről lehet szó?
Hát... az unokabátyámról, Richardról van szó.
Mi van vele, egyetlenem?
Ó, Eszter, sose találnád ki. Richard azt mondja, tudom, hogy rémes butasság, még olyan fiatalok vagyunk mind a ketten, de azt mondja, hogy nagyon szerelmes belém.
Igazán? Hát ilyet még életemben nem hallottam. Ó, édes bogárkám, hiszen én ezt már réges-régen megmondhattam volna neked. Buta libának tartottál engem. Richard jobban ki sem mutathatta, milyen szerelmes beléd már Isten tudja mióta.
Ó, ez még nem az egész, Eszter.
Mi a csuda, csak nem akarod azt mondani...
De igen... Én is őt, tiszta szívemből, az egész szívemmel.
Az a helyzet, drágám, hogy én ezt is tudtam már.
Gondolod, hogy John bácsi is tudja?
Ha csak John bácsi nem vak, akkor John bácsi ugyanígy tisztában van mindennel, akár csak mi.
Beszélnünk kéne vele Richard előtt. Beszélj vele, kérlek.
Thank you.
Másnap tehát reggeli után bementem gyámapámhoz a szobájába, és elmondtam neki, hogy megbíztak valami közölnivalóval. Gyámapám, emlékszik még arra az első szép esténkre aznap, amikor megérkeztünk pusztaházára, amikor Ede énekelt a sötét szobában? Ugyanis Ede és Richard egymásba szerettek, és meg is mondták egymásnak.
Mi a manó? Ez esetben szeretnék beszélni velük.
Itt várnak kint az ajtó előtt.
Gyertek be, fiatalok! Richard, örülök, hogy bizalommal vagytok irántam. És remélem, bizalommal is lesztek mindig. Amikor kiterveltem négyünknek ezt a kapcsolatát, amely úgy felvidította az életemet, természetesen gondoltam arra a távoli lehetőségre is, hogy majd egyszer úgy határoztok, te és ez a szép kis húgod itt, hogy egymás oldalán járjátok végig az életeteket. Úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy ez sok szempontból helyesen lehető. De én a távoli jövőre gondoltam, Richard. A távoli jövőre.
Mi is a távoli jövőre gondolunk, uram?
Nagyon okosan. Na hát, hallgassatok ide, gyermekeim. Mondhatnám nektek azt, hogy még nem vagytok tisztában saját magatokkal, hogy még közben jött ezerféle dolog, ami eltérít benneteket egymástól, de nem akarom ezt mondani. Az eféle bölcsességet elég hamar megtanulja az ember. Szeretném hinni, hogy egy-két év múlva is ugyanúgy fogtok érezni egymás iránt, ahogyan ma éreztek. Csak annyit akarok még mondani, hogy ha mégis megváltoznátok, ha felnőtt korotokban nem lennétek már annyival többek egymás számára közönséges unokatestvéreknél, hát akkor se rösteljetek azért bizalommal lenni hozzám, mert abban sem lenne a világon semmi szörnyűség. Én csak a barátotok vagyok, és a távoli rokonatok. Semmiféle hatalmam nincs fölöttetek, de azt szeretném és azt remélem, hogy mindig bizalommal lesztek irántam, ha csak el nem játszom a jogomat erre a bizalomra.
Egészen biztos vagyok benne, uram, hogy Ede nevében is beszélek, ha azt mondom, hogy igenis a legnagyobb hatalma van fölöttünk, amely a mi hálánkból, nagyra becsülésünkből és szeretetünkből fakad, és napról napra erősödik.
Édes John bácsi, apám helye többé nem ürülhet meg újra. Ami szeretettel és engedelmességgel csak tartoztam neki, azt mind átruháztam magára.
Helyes! Ede itt marad velem. Szeresd őt, Richard, akkor is, amikor dolgozol, tanulsz, ugyanúgy, mint ahogyan idehaza szeretett, ha majd hazajössz megint látogatóba, és akkor nem lesz semmi baj. Különben baj lesz, rosszul fog menni minden. Ezzel be is fejezem a prédikációmat. Azt hiszem, a legokosabb az lesz, ha elmentek sétálni egyet Edevel.
Igen, igen, megyünk. Köszönjük, John bácsi.
Köszönjük.
Igazam van, Eszter. Richard talán ezáltal fogja megszerezni azokat a tulajdonságokat, amelyek még hiányoznak belőle sok-sok jó tulajdonsága mellett is. Hanem ügyelnünk kell arra is, hogy a te életed nem csak abból áll ám, hogy mindig másoknak viseld a gondját.
Gondját? Drága jó gyámapám, hiszen én vagyok talán a legboldogabb ember ezen a földön.
Én is azt remélem.
Richard másnap este elbúcsúzott tőlünk, hogy megkezdje új életét. Édőt a gondjaimra bízta. Én leszek majd Ede nyoszoljó lánya az esküvőjükön, aztán magukkal visznek, én viszem majd a háztartásukat, boldoggá tesznek majd örökkön örökké.
Hát, még ha majd gazdoggá tesz bennünket a per. Ami megtörténhet, nem igaz? Ede drágám, hát miért ne?
Jobb lenne, ha inkább most mindjárt kimondanák, hogy szegények vagyunk.
Hát, azt nem tudom, de annyi bizonyos, hogy semmit sem fognak kimondani most mindjárt. Az Isten tudja, hány esztendeje már, hogy nem mondtak ki semmit.
Szent igaz.
Igen, csak hogy minél hosszabb ideje tart már, annál közelebb kell lennünk ahhoz, hogy így vagy úgy eldőljön egyszer. Ez észszerű, nem?
Te jobban értesz hozzá, Richard. Én csak attól félek, hogy szerencsétlenné tesz bennünket ez a per, ha mindent felteszünk rá.
De hát, Ede, nem teszünk fel rá mindent. Okosabbak vagyunk annál, hogy bízzunk benne. Csak annyit mondunk, hogy ha gazdaggá tenne bennünket, az ellen nem lenne semmi kifogásunk.
Igen, mégis jobb lenne elfelejteni az egészet.
A dolog le van zárva.
Még Londonba érkezésünk elején látogatást tettünk Mrs. Jellybyéknél. Édővel együtt melegen üdvözöltük Kedit, és bemutattuk Mr. Jardinesnak.
Mama tisztelteti és elnézését kéri, de nem tudott jönni, mert a tervezetek levonatait kell átjavítania. 5000 új körlevelet készül kibocsátani, és azt mondja, ez biztosan érdekelni fogja önt. Egyet el is hoztam belőlük. Mama tisztelete jeléül.
Köszönöm.
Most is éppen olyan rémesen mennek nálunk a dolgok a tévi színben, mint mindig. Nincs egy percnyi békességem. Az a sok beszéd Afrikáról. Akkor se lehetnék rosszabbul, ha valami hittérítő lennék.
Nyugodj meg, drágám.
Ó, kár a fáradtságért, Miss Summerson. De tudom, hogy magukban megbízhatok. Biztos, hogy nem fognak elárulni. Mennyasszony vagyok. Eljegyeztem magam.
Az otthoniak tudta nélkül.
Hogyan is lehetne másképp, Miss Summerson? Tudja, hogy milyen a mama. Szegény papát pedig nem akartam még szerencsétlenebbé tenni azzal, hogy elmondom neki.
Aztán nem fogja majd még szerencsétlenebbé tenni azzal, hogy az ő tudomása és beleegyezése nélkül megy férhez?
Nem. Remélem, hogy nem. Majd iparkodni fogok, hogy jókedvű legyen, és jól érezze magát, ha meglátogat. Pipi és a többiek pedig majd felváltva eljönnek hozzám mindig egy időre. Legalább egy kicsit gondjukat viseli majd valaki. A maguk látogatásával kezdődött.
Hogyan?
Éreztem, hogy milyen mafla vagyok, és elhatároztam, hogy legalább ezen segítek minden esetre, és megtanulok táncolni. Mondtam mamának, hogy szégyellem magamat magam előtt, és hogy meg kell tanulnom táncolni. Mama, ahogy szokta, olyan szemeket vetett rám, mintha a világon se lennék. Én azonban feltettem magamban, hogy megtanulok táncolni. És el is mentem a Newman utcába, Mr. Turveydrop akadémiájára.
És ott történt, hogy...
Igen... Ott történt, és most a mennyasszonya vagyok Mr. Turveydropnak. Két Mr. Turveydrop van, az apa és a fia. Az én Mr. Turveydropom persze a fiú. Csak azt sajnálom, hogy nem neveltek jobban, hogy jobb felesége lehetnék neki, mert nagyon szeretem.
Be kell vallanom, hogy mindez elszomorít.
Nem tudom, miért kellene, de tény, hogy eljegyeztük egymást Mr. Turveydroppal, és ő is nagyon szeret engem. Ez még titok? Az ő részéről is, mert az öreg Mr. Turveydropnak is része van az üzletben. És ha nagyon hirtelen mondanánk meg neki, szívszélhűdést kaphatna, vagy valami egyéb bajt. Az öreg Mr. Turveydrop igazán finom úriember. Nagyon finom úriember.
A felesége se tudja.
Az öreg Mr. Turveydrop felesége? Nincs neki felesége. Özvegyember. És valamit el kell még mondanom, remélem nem haragszanak meg érte. Folytattam az ismerettséget Miss Flight-tal, a bolond kis öreg nénivel. Gyakran járok fel hozzá kora reggelenként, és nála találkozom a kedvesemmel egy-két percre a reggeli előtt. Most éppen oda megyek, mert órám lesz. Nem merem arra kérni Miss Summerson, hogy jöjjön el maga is, de ha el tudna jönni, igazán boldoggá tenne vele. Igazán boldoggá.
A Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A hetedik részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Mr. Jandis Kajtár Robert, Kedi Dobó Enikő, Richard Katona Péter Dániel, Talkinghorn Epres Attila, valamint Dér Mária, Mészáros Béla, Létai Dóra és Kolovratni Krisztián. Fordította Ottling Géza. Dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.
Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm one. Day after day, there are girls at the office, and the men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. Should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty, something you'd wear too. Go to the city, dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. It's time to get ready for love. Yes, it's time to get ready for love. It's time to get ready. Kick your shoes off, baby. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself, don't try to fake romance. It's the good life.